Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormányzat megbecsüli az idős embereket, hangoztatta a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Hajdú Böszörményben. Fülöp Attila a helyi idősek idén 20 éves tanácsa által szervezett térségi idősügyi konferencián azt mondta, ez a megbecsülés egyrészt anyagi, ami a nyugdíjakban testesül meg. A jó pedagógusnak nyitottnak kell lennie a változásokra, hangsúlyozta köszöntőjében Balatoni Katalin, a belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára, a Debreceni Egyetemen szerdán megtartott, a tanári pálya népszerűsítésére indított rendezvény sorozaton. Szeged után Debrecen volt a második helyszíne, az, akik arra születtek, pedagógus álláshelyek 2024-es országos programsorozatnak, amelyről a projektet elindító belügyminisztérium államtitkára elmondta, hogy célja a kapcsolatteremtés a hallgatók és a munkáltatók között. Országszerte több mint 400 helyszínen több ezer programmal várják a látogatókat június 22-én a múzeumok éjszakáján, amelynek kiemelt helyszíne Székesfehérvár lesz idén. A múzeumok éjszakája több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel és interaktív eseményekkel várja a látogatókat. Az elmúlt időszakban kiterjesztett bölcsöde fejlesztési programjának köszönhetően Magyarországon jelenleg 1130 településen elérhető bölcsödei szolgáltatás, 3,5-szer több helyen, mint 2010-ben, mondta a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban. Fülöp Attila a Nyíregyházi Egyházmegye mintegy 680 millió forintos beruházással felépített új görögkatolikus bölcsödéjének átadása arról beszélt, hasonló nagyságrendben emelkedett az intézményi férőhelyek száma is, a 14 évvel ezelőttihez képest kétszer annyi, összesen 65 ezer bölcsödei férőhely áll most rendelkezésre az országban. Az ünnepségen jelen volt Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke, Román István főispán és Máté Antal Nyírbátor polgármestere. A város új 4 csoportszobás bölcsödéjében 48 gyermeket tudnak elhelyezni. 25 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Nagy Boldogasszony iskola központ általános iskolája Kaposváron, a Haza kispolgárainak épületében. Az évforduló alkalmából ünnepi programsorozaton vettek részt az iskola pedagógusai és tanulói. Az esemény sor végén Varga László megyés püspök koncelebrált szentmisét mutatott be a kaposvári székesegyházban. A főpásztor prédikációjában az egymás iránti szeretet minél mélyebb megélésére hívta a jelenlévőket. Arról ismerjenek meg titeket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, idézte Jézus szavait a főpásztor, majd hozzátette, amiről beszélni fog prédikációjában. Az már működik az iskola falai között, azonban mindig szükség van a szeretetben való fejlődésre. A tavaly októberi izraeli terrortámadással egészen új korszak nyílt a Közel-Keleten. A helyzet biztonsági kockázatot jelent Európa számára is. Ezzel kapcsolatban a magyar kormány álláspontja, hogy meg kell előzni az eszkalációt, le kell győzni a terrorcsoportokat és meg kell lóvni a civileket, szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ammánban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a jordániai kollégájával közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy az október 7-i izraeli terrortámadás egészen új korszakot nyitott a Közel-Keleten, amelyben a nemzetközi közösségnek a konfliktus eszkalációjának, egy nyílt államközi háború kitörésének megelőzésére kellene összpontosítania. Mi Jordánia stabilitását, józanészre alapuló hozzáállását azért is tartjuk kulcsfontosságúnak, mert úgy látjuk, hogy az ilyen józanészre alapuló politikák jelentik a reményt arra, hogy a béke egyszer még ide visszatérhessen a Közel-Keleten, jelentette ki. Alkotóházként működik a jövőben Eszterházy Péter író egykori otthona, amelyet a harmadik kerületi önkormányzat vásárol meg. Jelentette be Kis László a kerület polgármestere Budapesten. Ennek az épületnek csodálatos milliója van, ennek az épületnek önálló léte van, és mi őszintén reméljük azt, hogy ez a lét az alkotásokban is tetten érhető lesz. Mondta Kis László a római fürdői ház kertjében tartott sajtótájékoztatón kiemelve, az épületet emlékház mellett alkotóházzá alakítják át, ahol magyar és nemzetközi írók is dolgozhatnak. Végül az időjárásról. Változó mennyiségű és vastagságú, az ország egyes részein csak magas szintű felhőzet lesz felettünk. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Thank you. Manaman.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, női magazinunk mai adásában három fiatal hölgyel beszélgetünk, akik mindannyian felnőttként járulnak a bérmálkozás szentségéhez. Vendégeink Gris Ágnes, Radácsi Anna és Kis Luca. Szeretettel köszöntöm itt stúdiónk mikrofonjainál Radácsi Annát, Kis Lucát és Gris Ágnást. Örülök, hogy elfogadtátok a meghívást. Engedjék meg a hallgatók, hogy tegeződjünk, hiszen fiatal hölgyek ülnek itt velem szemben, fiatal felnőttek. Mindannyiótok életútja egy kicsit más, de egy valami most közös, felnőttként fogtok bérmálkozni. Meséljetek egy kicsit arról, hogy a ti életetekbe hogyan jött a hit, hogyan kerültetek kapcsolatba a Jóistennel.
Én meg vagyok keresztelkedve, viszont a családunkban sosem jártunk templomba, annyira nem követtük a vallást, viszont az ima az benne volt a mindennapokban, és amikor ide kerültem Egerbe az egyetemre 2015-ben, még nem a Segítő Szűz Mária kollégiumban laktam, hanem egy másik kollégiumban, egy évvel később oda keveredtem egy ilyen rögös úton, igazából ott találkoztam, ott kerültem közelebb a hithez, a nővérek által. Ők nagyon sok segítséget adtak, és sokat tanítottak engem.
Tulajdonképpen hasonlóan Ágihoz én is meg voltam keresztelkedve, viszont nálunk sem volt bevett szokás, hogy minden vasárnap templomba jártunk, vagy úgy rendszeresebben gyakoroltuk a hitünket. Az egyetlen igazán buzgó hitgyakorló tulajdonképpen nagymamám volt, akit én 2 éve veszítettem el, és ő mindig bíztatott arra, hogy milyen jó lenne, hogyha első áldozó lennék, mennyire örülne neki, és akkor, amikor elveszítettem, akkor már ugye itt voltam a kollégiumban, akkor kerültem közelebb a hithez is, illetve akkor ötlött úgy az eszembe a gondolat, hogy hát akkor én szeretném ezt így végigcsinálni. Nagyért is, magamért is, meg hát mindent könnyebb tényleg feldolgozni. Meg a mindennapok is sokkal könnyebbek, hogyha egy kicsikét közelebb kerülünk a Jóistenhez.
Én katolikus családban nőttem fel, tehát egész kiskorom óta jelen van a hit, és a szüleim jártak bencés közösségekbe, és akkor, hogy az ő nyári táboraikba mentünk meg, Pannonhalmán voltunk sokat húsvétkor ezáltal, és járunk vasárnaponként misére, meg ilyen közös estémáink vannak így a családdal, tehát hogy egész kiskorom óta így jelen van.
És fontos is akkor mindannyiótok számára.
Igen.
Hogyan jött az a gondolat, hogy szeretnétek bérmálkozni felnőttként? Milyen volt a felkészülés, és mit jelent számotokra ez az idei pünköst?
Én már amióta ott vagyok a kollégiumban, gondolkoztam rajta, viszont most szeptemberben szántam rá magam Elvira nővér segítségével. Azóta tart a felkészülésünk. Május 26-án első áldoztam, és most június 9-én itt az Egri Bazilikában fogunk már a lányokkal együtt bérmálkozni.
Így van. Tulajdonképpen én is Elvira nővér segítségével készültem föl, hogy mit jelent nekem. Már az első áldozásom is egy ilyen hatalmas nagy újrakezdés volt, szóval annyira felfoghatatlan volt, hogy meggyóntam szépen mindent, és nem kellett miért bűntudatomnak lennie. Szóval, hogy akkora felszabadultság áramlott így szét bennem.
Igen, nekem is belekerült a hit a mindennapjaimban, akár reggel, akár este, imádkozom, akár tanult imát, vagy saját szavaimmal, és úgy érzem, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok, meg tényleg megváltozott az életem, és nagyon, nagyon vártam az első áldozást is.
Közösségbe éljük meg a hitünket, úgyhogy ez nekem mindig fontos volt.
Főleg az is gondolom, hogy fiatalok között.
Igen, igen.
A bérmálkozás az a keresztényeknél a felnőtt korba való lépés, nem életkor szempontjából, hanem a hitben. Felnőtté válik az ember a hitben. Szerintetek mit jelent a mai világban az, hogy felnőni a hitben? Miben tudjuk levetkőzni a gyermeki hit szokásait, akár a Szent Jónásban, akár a mindennapjainkban? Mit is jelent az, hogy felnőtt hit a ti életetekben?
Számomra azt, hogy már nem csak egy ilyen megszokott rutin a vasárnapi mise meg az estíma, hogy ja, hát azért megyek el misére, mert anya meg apa azt mondja, hanem mert én is szeretnék, és hogy nekem is fontos az, hogy Istennel legyen egy saját kapcsolatom, és ne a szüleim által meghatározott.
Igazából szerintem, ahogy cseperedünk, meg ahogy komolyodik a gondolkodásunk, sokkal komplexebben látjuk a dolgokat, és sokkal szerteágazóbb gondolatmeneteink születnek egy-egy probléma kapcsán, és szerintem az a fajta iránymutatás, ami a keresztény hittel együtt jár, az tulajdonképpen a felnőtteknek egy olyan fajta iránymutató vagy iránytű a világban, ami nélkülözhetetlen, főleg ma, hogyha valaki erkölcsös szeretne maradni és egyenes.
Én úgy gondolom, hogy így mondhatni felnőttként választottuk ezt az utat. Ez sokkal komolyabb esetleg, mint mondjuk gyerekkorban, ha a szülők, esetleg nagyszülők kívánságára, igen, vagy beleszületni akár.
Volt-e a felkészülés alatt a nővérekkel olyan pillanat, amikor megfogalmazódott bennetek valamilyen kérdés, hiszen ha már a felnőtt kort említjük, vagy az érettséget, akkor az emberekben megfogalmazódik néhány kérdés, akár a hittel kapcsolatban is. Van-e esetleg a mai korban, a mai világban olyan dolog, ami számotokra is kérdés volt az egyházzal kapcsolatban, vagy a vallással kapcsolatban?
Igen, nekem rengeteg kérdésem volt, aztán minden tanulásbeszélgetés után ezeket Elvira nővérrel megbeszéltük, akár a hittannal kapcsolatban, vagy akár a mai korral, vagy a háborúskodással, vagy bármivel kapcsolatban mindig meg tudtuk beszélni. Elvira nővér is ebben segíteni tudott.
Beszélgettünk arról, hogy fog zajlani ez a bérmálás, mi a fontos ebben, és hogy igazából volt egy ilyen könyv, ami alapján így haladtunk, és hogy ha volt valami kérdésem, akkor azt megbeszéltük, föltehettem nyugodtan, közbe is vághattam, néha volt, hogy a tárgyal is eltértünk, tehát hogy bármilyen hittel kapcsolatos dolgot ott meg tudtunk beszélgetni, meg tudtunk beszélni, ami így fölmerült bennem.
Hát tulajdonképpen nekem a hit kapcsán talán az volt a legnagyobb kérdésem, az festette fel bennem a legnagyobb kérdőjelet, hogy ugye a keresztény hit az nagy részben, javarészt az önzetlenségről, az önfeláldozásról szól, a jószívűségről, és én ebben nem mindig tudtam valós vagy reális határokat szabni. És ebben nagyon-nagyon sokat segített nekem a vallás, hogy tulajdonképpen előtte figyeltem magamra, meg önmonitoroztam nyilvánvalóan magamat, de olyan mértékben a lelkemmel nem foglalkoztam, mint amikor egy kicsikét megerősödött a Jóistennel a kapcsolatom. És bennem mindig egy ilyen hatalmas nagy kérdés volt, hogy feltétel nélkül mindig jó az, hogyha önfeláldozóak vagyunk, és Elvira nővérnek volt erre egy nagyon-nagyon bölcs félmondata, hogy azt kell megtanulni a hitben, hogy bölcsen tudjunk szeretni. Hogyha tudjuk, hogy a másik mivel halad előrébb lelkileg, vagy mi az, amire bölcsen rá tudjuk mondjuk ébreszteni magunkat is, meg a másikat is, akkor tulajdonképpen mind a kettőnk boldogságát tulajdonképpen fel tudjuk virágoztatni, meg a lelki békéjét.
Női magazinunk mai adásában három fiatal hölgyel beszélgetünk, akik mindannyian felnőttként járulnak a bérmálkozás szentségéhez. Vendégeink Gris Ágnes, Radácsi Anna és Kis Luca.
Don Bosco mondja, hogy az ima az egy nagy fegyver egy keresztény ember számára, ami mindig kéznél van. Hogyan tudtok ebben a rohanó világban időt találni arra, hogy az egyetemi tanulmányok mellett, illetve a kollégiumi kötelességek mellett egy picit el tudjatok mélyülni, egy picit csendben tudjatok lenni? Ad-e lehetőséget erre a segítő Szűz Mária Koli?
Igen, mert van egy kis kápolna a kollégiumon, bármikor le tudunk menni, hogyha úgy van. Igazából vannak ilyen tanuló helységek, meg kis szobák, és oda el tudunk vonulni, hogyha úgy van meg. Hát szerintem a folyosók is csöndesek, meg a szobatársaknak, és ha azt mondom, hogy most kell egy kicsi csöndesség, akkor ezt megérti.
Kit választotok védőszenteteknek? Ki az, akinek az életútja számotokra fontos, így a bérmálkozással kapcsolatban?
Mivel szalézi kollégium, sokat gondolkoztam, és hogy nekem Mazzarello Mária lett a választottam, mert Don Boscóhoz hasonló munkát folytatott.
Mi fogott meg az életében, Szent Mazzarello Mária életében?
Mivel ugye én gyógypedagógus leszek, gyerekekkel fogok foglalkozni, és hogy ő is a lányokkal, meg gyerekekkel sokat foglalkozott, és hogy fontos volt számukra, hogy őket felkarolja, és akkor ez a hasonlóság így fogott meg.
A tanulás folyamán volt egy olyan rész a könyvünkben, hogy választanunk kellett magunknak egy szentet, akire felnézünk, és én már akkor is Szűz Máriát választottam. Aztán, amikor erről szó volt Elvira nővére, hogy én kit választanék, akkor mondta, hogy ő is pont rá gondolt nekem, hogy úgy gondolja, hogy ő illik hozzám is, hogy ő jó példaképem lesz.
Nekem is ő lesz egyébként a Bérma szentem. Én tulajdonképpen az első áldozásomkor döntöttem el, hogy ő lesz az, mert a lány kollégium kápolnájában, ahol első áldoztunk, ki volt róla téve egy kép, és annyira barátságos szemekkel nézett rám, és még erőt is adott, ahogy izgultam, hogy nyilván ismertem az életútját, és valahogy akkor eldöntődött bennem így lelkileg, hogy hát valószínűleg ő lesz az.
Van esetleg az életéből olyan momentum, vagy olyan imádság hozzá, ami számotokra fontos? Mi az, ami benneteket afelé vitt, hogy ő legyen?
Nekem az, hogy ő Jézus Krisztus anyja, és nekem erről a család egysége jut eszembe, és én nagyon családcentrikus vagyok, és szeretném ebben is őt követni. Ez az egyik küldetésem, hogy jó családanya legyek, és mivel tanító is vagyok, ezért ez a nevelés, oktatás, ez nagyon közel áll hozzám, és úgy gondolom, hogy van érzékem is hozzá.
Ha már a hivatásra terelődött a szó, mit gondoltok, hogy a mai ember hogyan tudja a hivatásába becsempészni a keresztény hitet? Hogyan tudunk mi hívő emberek a munkában, a szakmánkban is evangelizálni? Hiszen a bérmálkozással ez is egy feladat, hogy felnövök a hitben, tehát akár a munkában, illetve a családomban is készen állok felvállalni azt, hogy hívő vagyok.
Szerintem ez az én szakmámban még inkább fontos lesz, mivel itt nagy az esély arra, hogy hamar így kiég az ember így idézőjelesen, és akkor hogy kell plusz egy ilyen támaszték az embernek, hogy igen, én ezt a szakmát választottam, ez a hivatásom, és hogy Isten ezt az utat szánta nekem, és akkor, hogy nem véletlenül vagyok ezen a szakmán, nem véletlen fogom ezt csinálni, meg ebben dolgozni, hogy kérni Isten segítségét, hogy ne térjek le erről.
Illetve az is, hogy Krisztust meglátni minden emberben.
Igen.
Én tanárként, vagy akár pszichológusként, ha esetleg az lenne belőlem, alapvetően nagyon-nagyon fontosnak tartom egymás megértését. Bármi is történjék, vagy bármilyen cselekedetet is látunk a másiktól, annak biztos, hogy megvan az oka, és én azt vallom, hogy az ember vagy jót akar, csak rosszul sül el, vagy egyszerűen csak boldog szeretne lenni, és azért csinál dolgokat. És hogyha ezt megpróbáljuk megérteni, és márpedig ez a keresztény hitnek az egyik alappillére tulajdonképpen, és ezt megtanítom majd a diákjaimnak, vagy esetleg majd a vendégeimnek, vagy átadom, akkor talán én is hozzájárulhatok egy picit ahhoz, hogy jobban együtt tudjanak működni az emberek.
Igen, én is úgy gondolom, mint Luca, hogy a hit által meg lehet ismerni az emberek érzéseit, hogy mit miért tesznek esetleg. Én most elsős gyerekeket tanítok, aztán van, hogyha probléma van, akkor próbálok beléjük látni, hogy esetleg miért lehet, mi ennek a háttere, és hogyha van rá lehetőségem, akkor elvetek nekik esetleg egy-egy mondatot, vagy egy-egy tanítást a hitről, hogy már elkezdjem nekik időben erről a tanítást.
Mit gondoltok, hogy nehéz-e felvállalni ma, hogy valaki keresztény? Érte benneteket valaha olyan kérdés ezzel kapcsolatban? Vannak-e fogós kérdések, amiket feltesznek nektek?
Főleg most itt az egyetemen veszem azt észre, hogy így, mikor mondom, hogy kérdezik, hogy melyik koliban vagy, és akkor mondom, hogy itt ebben a segítőben, és így, jaj, hát miért abban a koliban, miért nem egyetemi koliban vagy, és így nekem már az fontos volt, és hogy ez nekem fontos, hogy katolikus lányok között legyek.
A kollégiumban, hogy Lucával egymásra nézzünk, igen, hogy nem tudom, hogy nálad megtörtént-e, de nálam mindig megkérdezték, hogy segítő Szűz Mária kollégiumban vagyok, ez egy lány kollégium, csak lányok vagyunk a nővérekkel, és hogy milyen, hogy érzem magam, és mindig őszintén elmondtam nekik, hogy szerintem, igaz, hogy nem voltam egyetemi kollégiumban, de szerintem sokkal jobb az alapján, amit hallottam. Rengeteget lehet tanulni, nem hagynak minket úgy magunkra, hanem mindig ott vannak, mindig lehet kire számítani, így, hogy elkerültünk otthonról, meg maga az a környezet, a lányok, hasonló gondolkodásunk van.
Van lelki élet is, van lehetőség minden héten szerdánként koliszentmisékre menni, és szerveznek nekünk ilyen különböző programokat, hogy így figyelnek arra, hogy így a lelki életünk az rendben legyen, és hogy segítsenek ők is ezáltal nekünk.
Közösségben könnyebb megélni a hitet?
Abszolút, úgy gondolom, hogy igen. Igen. Meg egyébként nekem 2 éve, amikor komolyabbra fordult bennem az, hogy szeretnék közeledni a vallás felé, nekem a kedvesem is nagyon sokat segített benne, mert ő teljesen nyíltan és magabiztosan vállalta, hogy ő gyakorolja a vallást, és menjünk templomba, hogyha náluk vagyunk. És ez is annyira jól esett. Igazából tőlem is nagyon-nagyon sokat szokták kérdezni, hogy milyen a leány kollégium, meg hát, hogy keresztény és egy házi, és akkor most ezt hogy képzeljék el. De én mindig mondom, hogy ez igazából csak egy pluszt ad az életedbe. Nem veszel tőled, sőt.
Igen, meg hogy szabályok vannak, de azok igen. Is azért, mert igazából nevelnek, meg formálnak minket, és ha azok nem lettek volna, akkor szerintem most nagyon lehet mi se lennénk itt, ahol
hát
most tartunk.
Igen.
Szerintem, ami még így fontos lehet, hogyha majd gyermeket vállalunk, hogy neki is ezt átadni, hogy szeretném keresztényként fölnevelni majd a gyerekeimet. Nekem ez érték meg fontos, hogy ők is ilyen környezetben tudjanak felnőni, mint ahogy én nőttem fel. Mostani párommal is egy katolikus közösségbe ismerkedtünk meg, úgyhogy...
Pontos akkor a közös értékre.
Igen, igen.
Milyen érzés volt a felkészülés a bérmálkozásra, és milyen pluszt ad most hozzá ez az életetekhez, ez a szép ünnep, ami pünkösd vasárnap érkezik el a ti életetekbe?
Több szentnek az életét is elolvastam, és akkor hogy ezáltal is több lettem szerintem, hogy megtapasztaltam, hogy ők hogyan élték meg az Istennel a kapcsolatot, és akkor ebből tudtam meríteni. Nekem a szüleim fognak jönni, meg a testvérem. Unokatásaim sajnos nem, mert ők kint laknak Olaszországban, úgyhogy nem tudnak jönni. Meg hát a párom jön, meg a Birma keresztanyám. Most igyekszem még jobban közelebb kerülni a Birma szentemhez, hogy még egyszer elolvasom az életét, olvasok több dolgot így hozzá, meg így igyekszem hozzá imádkozni, meg majd elmegyek előtte gyónni is.
Tulajdonképpen nekem talán itt végeztetik be az a hosszú út, amit tulajdonképpen a nagymamám hatására kezdtem el, és mivel ő már nincsen velünk, valahol azért érzem, hogy büszke is rám, és látom a szüleimen is, hogy nagyon-nagyon örülnek neki, hogy erre az életútra terelődtem tulajdonképpen, és hát én is nagyon-nagyon hálás vagyok érte.
A nagyszüleim nekem is nagy szerepet játszanak ebben. Én nagypapámmal járok vasárnaponként templomba, és nagyon büszkék rám, látom rajtuk, hogy jól esik nekik, meg örülnek neki, hogy eljutottam ide.
És említed, hogy egy útnak a vége, de egy hosszabb útnak a kezdete a Szentlélek ajándékaival. Köszönöm a gondolataitokat.
Köszönjük szépen.
Mert eljön ő, az üdvözítő, hogy Jézus. élet oltalom. Most és mindörökké állam be, csak Jézusra szolgálok, az ő országát várom, mert eljön ő, az üdvözítő, hogy Jézus feltámad király.
Áldunk őt, az üdvözítő,
most és mindörökké állam be,
eljön ő, újra visszajön.
Kedves hallgatóink, mai magazinunkban három fiatal hölgyel beszélgettünk, akik mindannyian felnőttként járultak a bérmálkozás szentségéhez. Vendégeink voltak Gris Ágnes, Radács Janna és Kis Luca. Műsorunkban a 2019-es adás ismétlését hallották. A mikrofonnál a szerkesztőt, Domán Vivient hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Bodnár Balázs illusztrátor grafikussal beszélgetek, akivel egy ecséden megrendezésre kerülő különleges díjátadón találkoztunk, amiről majd a későbbiekben a hallgatóság is betekintést fog nyerni. Annyit kell tudni Balázsról, hogy ő a Vaskapu kiadó tagja, a Hollófiak című kötet illusztrátora. Bán Mórral, a Hunyadi című könyvsorozat szerzőjével közösen dolgoznak a Hollófiak című kiadványon. Sajnos most Bán Mór úr nem tudott itt lenni ezen a díjátadón, de Bodnár Balázs képviselte, illetve a személyiségével itt emelte a műsor fénypontját. Tisztelt Balázs, hogyan született meg a Vaskapu kiadó, mik vezérlik működésében?
Először is üdvözlöm, köszönöm, és örülök, hogy itt lehetek. A Vaskapu kiadót 2 évvel ezelőtt hoztuk létre Jánossal, abból a célból, hogy azokat a történelmi regényeket, amiket ő maga ír, illetve tervezett írni, azokat egy kiadó alá tudjuk söpörni, egyben megjelentetni őket, így az olvasók mindig megtalálhassák, amit keresnek. A Vaskapu kiadóban történelmi regényeket tervezünk megjelentetni, főleg a Hunyadi korából, hiszen onnan ismerik Jánost, a Hunyadi könyvsorozatból, és például a Hollófiak is ehhez kapcsolódik, illetve tervezünk még más kiadványokat is, amiknek az lesz az érdekessége, hogy bizonyos karakterek és szereplők több művön keresztül is meg fognak jelenni. Ez már a Hollófiakban is így van, úgyhogy majd a szemfüles olvasók később más szereplőkkel is találkozhatnak a nagy Hunyadi könyvben.
És eddig hány kiadvány jelent meg, illetve a jövőbeni célok, tervekről, ami konkrét, arról lehet-e már tudni valamit?
Egyelőre a Vaskapun berkein belül csak a Hollófiak jelentek meg, ez a kettő, nyilván ez idén változni fog. Az, hogy pontosan mik, illetve milyen ritmusban jelennek meg, az még tervezés alatt van, de a legközelebbi kötet, ami bár nem a Vaskapu színeiben, de ugyanúgy ez a világhoz kapcsolódik, illetve János írja, ez a Fekete sereg lesz, a Kinizsi fiai című történelmi regény, ami hát hamarosan igazából pár hónapon belül már a boltok polcain is lesz.
Gratulálok! És miért pont erre a történelmi korra esett a választás? Valamiért ez közel áll hozzátok? vagy most egyelőre ez, és akkor később majd mentek tovább.
János már sok interjúban beszélt róla, hogy őt egy 10 éves kutatási időszak előzte meg, mielőtt elkezdett a Hunyadiakról írni. Az, hogy miért ez a kedvenc korszak, ezt tőle kéne megkérdezni. Én igazából olvasóként csatlakoztam hozzá. Én nagy rajongója voltam a könyveknek, a köteteknek, és igazából így is indult a kapcsolatunk, hogy én készítettem egy Hunyadi Jánost ábrázoló képet a regények leírásai alapján, és annyira megtetszett Jánosnak, és akkor a lehetőséget látott benne, hogy igazából 2014 óta dolgozunk mi együtt. A Hollófiak lényegében ennek a csúcspontja, egy ilyen közös mesekönyvsorozat.
Te, mint grafikus, mit jelentett a Hollófiak című műben dolgozni? Mi volt a fő irányvonal, amit képviseltél?
Tehát amikor eldöntöttük Jánossal, hogy mesekönyvet fogunk kiadni, akkor több jelenleg népszerű mesekönyvnek a stílusát végignéztem, koraiakat is. Végül arra jutottam, hogy számomra azok voltak a legmeghatározóbb mesekönyvek, amiknek nagyon szép és nagyon részletes volt a grafikai világa. Például a Mesél az erdő, a Teszvesz város. Ezek elég régi kiadványok, de annyira részletesek voltak a rajzok, hogy még a mai napig megmaradtak a fejemben. Míg a mostani könyvekben én inkább azt látom, hogy sokkal elnagyoltabbak, inkább a színekkel dolgoznak, mint a formákkal. Viszont én tudtam, hogy mivel ez magánkiadásban jelenik meg, így bőven lesz rá időnk, nem sürget sem a kiadó, sem a kiadás, így annyi munkát tudtunk beletenni, amennyit úgy éreztük, hogy szükséges, és ebből kifolyólag nagyon részletesek, nagyon sok szereplősek, és rengeteg rajz található ezekbe a kötetekben.
És egy kicsit személyes jellegű kérdést szeretnék feltenni. Honnan jött az ihlet neked, vagy mikor, hány éves korodban született meg az az elhatározás, hogy te illusztrátorként, illetve grafikusként szeretnél majd dolgozni? Vagy először ez így hobbiként indult?
Nekem elég lineáris a pályám ebből a szempontból, mert nagyon hamar eldöntöttem, hogy grafikával szeretnék foglalkozni. Ilyen iskolába is jártam, illetve...
Hová jártál iskolába?
Én Debrecenben végeztem, a Medgyessy Ferenc gimnáziumban, ott képzőművészeti szakon, és ott volt lehetőség maradni még 2 évet, hogy a szakmát megszerezzük mestertanároktól, és igazából onnantól kezdve ez már 17 éve tart folyamatosan.
Gratulálok!
Hát, köszönöm szépen!
Állásban ezzel foglalkozol, vagy vannak egyéb jellegű tevékenységeid is?
Nem, én abszolút főállásban grafikus vagyok. Foglalkozom játékfejlesztéssel, könyvillusztrálással, társas játékokkal, szemtökbes játékokkal, ezen a vonalon mozgok.
Hát akkor azért sokrétű vagy. A műveidben, amikor egy könyvön dolgoztok, honnan merítesz ihletet az egyes karakterekhez, vagy hogyan készülsz föl?
Igyekszem már meglévő alkotásokat nézni, ezek lehetnek akár régi mesék, szobrok, festmények, tehát azokból a képekből táplálkozni, amik az emberek fejében is léteznek. Nem szeretném újra feltalálni ezeket a karaktereket, inkább ismerőssé szeretném tenni őket.
Hogyan dolgozik egy illusztrátor?
Igazából szerintem pontosan úgy, ahogy az emberek elképzelik, kézzel, papíron. Ma már ugye a papír az maga a számítógépnek a felülete, tehát ez egy digitális munka, ami zajlik. Annyiban más, mint a hagyományos festészet, hogy gyorsabb, illetve a színeket nem kell külön kikeverni, mert ott vannak a programban, de teljesen ugyanúgy, tehát rajzolunk egész nap, megfestünk.
Azt tudom, hogy nem lehet így átlagot vonni, de egy-egy karakter mennyi idő alatt születik meg a fejedben, és még ez teljesen kész papírformában fog elkészülni. Ez hónapok, hetek munkássága, vagy akár napok alatt is?
Nem, ez inkább napok. Mondhatom azt, hogy már rutinos vagyok ebben, hiszen elég régóta foglalkozom vele, úgyhogy annyira hosszas tervezés igazából nem előzi meg. Jóformán, amit megálmodunk, az azonnal papírra is kerül, nagyon-nagyon kevés minimális változtatással, illetve ugye fontos ezekben a mesekönyvekben, hogy a szereplők ugyanúgy nézzenek ki a köteteken át. Tehát ez nem egy felnövés történet abból a szempontból, hogy nem úgy indul, hogy gyerek Mátyás, és a végére tini lesz, vagy akár felnőtt. Mindegyik kötetben ugyanúgy a gyerekekről szól, ugye a fiatal Hunyadi Mátyásról és Lászlóról. Így ugye inkább az a nehézség, hogy ezt kell tartani, hogy ugyanolyan legyen az arcuk, hasonló ruházatokban legyenek. Amiket én szeretek megtartani, hogy a színvilága azok egységes legyenek. Tehát Mátyáson például sok a barna, a zöld, Lászlón sok a fehér és a kék, Hunyadi Jánoson sok a fekete. Tehát ezeket a színvilágokat igyekszem megtartani.
És gondolom, mielőtt elkezdtek egy művön dolgozni, akkor egy kicsit a történelemben utána jártok, ilyen korhű dolgokat próbáltok előkeresni, és az alapján célozzátok meg az irányvat.
Igen, abszolút, illetve ebben nagy segítségünk a hagyományőrzők, akik lényegében ezt a munkát helyettünk elvégzik, hiszen nagyon alapos kutatást végeznek. Rengeteg kép, rengeteg videó megtalálható róluk a neten, és nagy segítséget jelentenek.
Csak ez a kiindulási alap.
Igen, mondhatjuk, hogy ez.
Együtt dolgozol Bán Mór íróval, aki a Hunyadi sorozat művével újra megismertette a mai modern kor olvasóival a történelmi regényt. Te, mint illusztrátor, rajtad keresztül ismerhetjük meg a Hunyadi Jánost és a Kis Mátyást. Van-e eltérés a könyvbéli és az ifjúsági regény karakterek között a te megítélésed szerint?
Nem, nincsen, nincsen. Mondom is, erre figyeltünk is, hogy ugyanazok a szereplők szerepelnek lényegében ezekbe a könyvekbe, tehát hogy ez ugyanaz az univerzum. Az egyik csak annyiban más, hogy időben eltérő. Tehát ugye a Hunyadi regényciklus az magának a Jánosnak az egész életét végigveszi, tehát ugye ugyanúgy szerepelnek benne Mátyás és László is, főleg ugye a mostani kötetekben. Ugyanezek a karaktereket találjuk meg a mesekönyvben is. Annyiban más, hogy nem is az ábrázolásban, ugye az írói módban. Tehát a Hunyadi, a Nagy Hunyadi könyvsorozat, az ugye abszolút felnőtteknek készül, de János nagyon-nagyon képszerűen ír, tehát könnyű elképzelni a jeleneteit, és ez a Hollófiakban is megfigyelhető.
Tehát, hogy a gyermekek számára is könnyen olvasható legyen, gondolom az a fő cél.
Igen, abszolút, illetve amikor elkészült a könyv tördelése, szerkesztése, akkor nézegettük, hogy mekkora legyen a betűméret, és valóban az volt a kiinduló ötlet, hogy a gyermekeknek legyen minél nagyobb, de végül arra jutottunk, és arra jöttünk rá, hogy nagyon sokszor ezt a szülők, nagyszülők olvassák fel, és nekik talán még nagyobb segítség az, hogy könnyen olvasható a könyv.
Ez így van. És bizonyára olvastad a Hunyadi köteteket. Mit jelentett neked ez a történet, ezek a történetek?
Én még a legelején, vagy már a legelején becsatlakoztam, és amikor elkezdtem olvasni a Hunyadit, én egy jó barátom ajánlására tettem. Azelőtt nekem a magyarság tudatom lényegében kimerült annyiban, hogy magyar ember vagyok, magyarul beszélek, de ezek a könyvek abszolút visszahozzák azt a fajta érzést, hogy büszkének lehetünk arra, hogy mi magyarok vagyunk, hogy a mi őseink ilyeneket hajtottak végre és tettek. És ugye ez hozott minket össze Jánossal is, hogy én ezt írtam meg neki az első levelemben, hogy hát ilyen hatással rám könyv még soha nem is volt igazából. Tehát jók a fantasy regényeket, azokat is nagyon szeretem. Az azokban szereplő, mondhatni férfi modelleket, hogy hogy viselkednek, de az, hogy a Hunyadi ezt össze is köti azzal, ahol mi élünk és akik vagyunk, szerintem ez hát ahogy mondtam, és más könyvre milyen hatással nem volt.
És ez volt így a kapcsolatfelvételetek, tehát hogy először írtál egy levelet, hogy elmondtad az élményeidet, és ebből majd egyszer csak munkakapcsolat alakult ki?
Igen, igen, tehát megírtam ezt a úgymond rajongói levelet, és ebbe szerepelt az a korábban említett rajz is Hunyadi Jánosról, és onnan indult minden.
Mai beszélgetésünkkor egy diátadón vettünk részt, aminek alapgondolata a hagyomány és a hit az értékek közvetítése mellett a remény volt. Milyen érzés volt átadni a kötetet, és kiknek adtad át a kötetet, ha erről beszélnél a kedves hallgatóknak?
A Téli Esték programsorozat keretében, melyre engem Csontos Péter barátom hívott meg, volt egy verseny, amely arról szólt, hogy a fiataloknak szeretnék visszahozni a hitét, a reményt, illetve magának az egyháznak a tanításait jobban átadni nekik. Ehhez misére kellett járni, és így lehetett pontokat gyűjteni. Nyilván nem csak ezért jár az ember misére, nem csak a pontokért, de ez egy jó kezdeményezés volt arra, hogy újra a figyelmükbe hozzák. Itt lehetett az első, második, illetve harmadik helyezetnek Hollófia köteteket nyerniük.
És milyen érzés volt átadni a díjazottaknak a kötetet?
Bevallom, én még sose adta át ilyen díjat, úgyhogy számomra felemelő érzés volt.
De én is itt voltam ezen a rendezvényen, és úgy láttam, hogy a gyerkőcök szemében nagy öröm és meghatódottság és boldogság csillogott a szemük sarkában.
Remélem valóban így volt. Illetve azt is, hogy ezeket a könyveket nem csak díszként fogják fel, nem csak ajándékkönyvekként, amik mennek a polcra, hanem valóban el fogják olvasni. Akárcsak a képeket megnézegetni, amin nagyon sokat dolgoztam, de hiszek abban, hogy ezekben a könyvekben nem csak történetek vannak, hanem valódi tanítások is. János eleve úgy írta meg ezeket, hogy szeretett volna ezekkel üzenetet átadni. Az első könyv a bátorságról szól, arról, hogy tiszteljük a szüleinket, illetve az időseket. Míg a második könyv a megbocsátásról szól. Ezek olyan fontos értékek, amik a mai korban is szerepet játszhatnak az emberek életében, úgyhogy tényleg szívből ajánlom, hogy olvassák is el.
Hát köszönjük szépen, reméljük, hogy minél többen el fogják olvasni. Bízunk benne. A következő kérdésem szintén a fiatalokhoz kapcsolódik. Fiatal korod ellenére mit üzensz te az ifjúságnak, a fiataloknak?
Nehéz erre így válaszolni, hiszen az életben annyira sok bölcs tanácsot kapnak és iránymutatást. Amire én talán felhívnám a figyelmüket, hogy amikor az életet élik és elgondolkodnak magukon, illetve a jövőjükön, és azon, hogy hova szeretnének eljutni, akkor ne arra törekedjenek kimondottan, hogy boldogok legyenek, vagy gazdagok legyenek, hanem arra, hogy elégedettek legyenek. És az elégedettségben benne van az a szó, hogy elég. Határozzák meg, hogy mi az, ami számukra jelenti ezt a fajta elégedettséget, hogy mi az, ami elég az életben, és nem kell utána még tovább menni, elégedetlenkedni, hanem meg tudják azt becsülni, tudnak neki örülni. Tehát van egy olyan hely, vagy egy idő, vagy egy állapot, ahol meg tudnak érkezni, és azt meg tudják élni.
Hát köszönjük szépen ezt a tanácsot, reméljük, hogy minél többen meg fogják fogadni. És záró kérdésként még a jövőbeni célokról, tervekről szeretnélek kérdezni, mind a munkában, illetve milyen kihívásokat szánsz saját magad részére.
Már készül a Hollófiaknak a harmadik kötete, ami ugye egy dunai kaland lesz, tehát ebben sok lesz a víz, sok lesz a kékség, nagyon izgalmas, szerintem kimondottan jó sztori lesz, úgyhogy azon már most nagy kedvel dolgozok. Emellett ugyanúgy, ahogy korábban is említettem, jelennek meg társasjátékaink.
A társasjátékokban mi a fő irányvonalad?
Én ott a teljes részében részt veszek, tehát egy társasjátéknak az elkészítése az több fázisból áll, tehát van egy tervező, vannak tesztelők, vannak fejlesztők, illetve ugye van a legvégén a kiadás, és ebből én minden, tehát van olyan játék, amit mi találtunk ki, van olyan, amiben csak a teszteket végeztük, van, amiben ötletekkel is szolgáltunk, illetve a nagy összekötő kapocs, ugye maga a grafika. Tehát, hogy rengeteg sok társashoz festettem már kártyákat, dobozokat, szabálykönyveket összerakni, tehát a kreatív részét.
Kedves Balázs, köszönöm szépen a riportot. Remélem, hogy sok fiatalt inspiráltál itt a kedves gondolataiddal. További sok sikert kívánok munkádhoz.
Köszönöm szépen, örülök, hogy beszélhettünk.
Kedves hallgatóink, Bodnár Balázs illusztrátorral Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonkettő óra.